Rádióegyetem. Fény és kő. Avagy összművészete az avantgárd. Bengi László előadása.
Az a fő kiindulási pontunk lehet, hogy a kortárs művészet az alapvetően összművészeti törekvésekkel jellemezhető művészetnek látszik talán, vagy egyfelől. Ugye maga az intermédia, vagy multimédia megjelölés is erre szolgál. A kérdés az, hogy ennek milyen előzményei vannak, és ezek az előzmények, ezek valóban előzményei-e ennek. Ez az a problémakör persze, amire én most itt szigorú értelemben nem fogok választ keresni, és nem fogok ezzel a területtel foglalkozni, de ez az a kérdés, ami ösztönzi azoknak a problémáknak a felvetését, amelyekre viszont megpróbálok figyelmet fordítani. És elsősorban a történeti avantgárdhoz kapcsolódnak. Hogy fogok-e választani, szigorúan azt mondanám, hogy a kérdésre, amit az előadás címében fölteszek, én nem fogok válaszolni. De hogy azért ne legyen teljesen igaz ez az állítás, hogy nem fogok válaszolni, megkockáztatok előjáróban valamiféle válasz lehetőséget, ami a kortárs művészetre nézve kettős. Igazából a kortárs művészetre nézve nem adok választ. Úgy gondolom, hogy az avantgárd nem volt összművészeti irányzat. Ez talán az éles megfogalmazása a tézisemnek, mert amit ez alatt a szó alatt értünk, vagy érthetünk, az nem jellemzés, nem jellemezheti az avantgárdot. A kérdés az, hogy amikor ma intermédiáról beszélnek, az összművészetie inkább. Tehát ma lehet, hogy úgy szerencsésebb föltenni egyébként ezt a kérdést, és nem mint úgy, ahogyan az a dián áll, összművészetie a mai kortárs képzőművészet. Ha az avantgárd az a közvetlen előzménye, akkor ebből az is következik, hogy azt állítom, hogy nem. Hanem legfeljebb csak utópikusan fogalmazza meg ezen összművészetiség igényét. Ha viszont abban, ahogyan a világot érzékeljük, történt egy jelentős változás, a 60-as, 70-es évek során, akkor lehet összművészeti, a kortárs művészet is. De ebben az esetben viszont azok az avantgárd törekvések, amelyekről részben érintőlegesen fogok beszélni, azok látszólagos analógiaként képezhetik csak ennek az előzményét, szigorúan véve pedig nem képezik a hagyomány történetét a mai intermédiának, vagy tehát más szavakkal csak közvetetten képezik a hagyományát. Az a kérdés persze, amiből indulhatunk, és amely a kortárs képzőművészet kapcsán alapvető szempontból jelenik meg, ezt mintegy felidézem, vagy megemlítem ezt a kérdést, az az, hogy hogyan is állunk hozzá a látáshoz és az érzékeléshez, mint olyanhoz. Ma már nagyjából közhelynek számít az a megfigyelés, és igazából egyébként a 50-es, 60-as években vált közhelyé az a megfigyelés, hogy a látás az nem egy természetes fiziológiai folyamat, hanem alapvetően a látás az egy tanult képességünk. Abban az értelemben, hogy amit látunk, az legalább olyan mértékben függvénye a tanulásnak is, sem mint a természetes adottságainknak. Az egyik kísérlet, amit ezzel kapcsolatban el szoktak mondani, és én is szeretek rá hivatkozni, egyébként a médiatudományok egyik atya, McLuhan hivatkozott erre a megfigyelésre, az, amikor afrikai benszülötteknek, törzseknek egy oktatófilmet próbáltak készíteni, mindegy, hogy milyen témában, és levetítették ezt az oktatófilmet egy tesztközönségnek, és a tesztközönség megkérdezte azt, hogy mi történt a tyúkkal. Na most az a tyúk, akkor utána a film a készítői megnézték a filmet, hogy hol van a tyúk, mert ők nem emlékeztek rá. A tyúk az egy-két kockában átrepült a film sarkán, ők észre se vették, hát ugye Afrikába forgatták, tehát ott a tyúkok néha repültek, ők észre se vették, a közönségnek ez volt az egyetlen reakció és kérdése, mi van a tyúkkal. Vagy megfigyelték azt, hogy az afrikai közönség nem értette például azokat a kameramozgásokat, amelyek számunkra természetes módon érthetőek. Nem tudták kezelni azt, hogy a kamera az valakiről mondjuk átmegy egy másik emberre, tehát elfordul a kamera. Hogyha valaki így eltűnt a képből, akkor ők ott megálltak a film nézésében, és feltették azt a kérdést, hogy jó, mi történt vele? Mielőtt tovább mennénk, az ne menjünk sehova, tisztázzuk azt, hogy azzal, aki így kiúszott a kép, azzal, ami történt, mert az az érdekes, az a rejtélyes, az a titokzatos, az, hogy utána a képen mi történik, az már nem érdekes. És akkor rájöttek arra, hogy például úgy lehet ezt megoldani, hogy az illető egy sarkon befordul, és akkor azt elfogadják, hogy a ház mögött eltűnik. Azzal nincs probléma, csak azzal volt probléma, ha a kamera fordult róla el, és a kamera látóköréből került ki. Mert a kamerát, mint a látásnak egy technikai közvetítő médiumát nem ismerték, és nem is szocializálódtak arra a formára, arra a látásérzékelési formára, amit ez jelentett. És amelyre a szocializációnk egyébként nem kis részben az avantgárdból jön, abban a tekintetben, hogy a korai filmművészet, mondjuk számos kísérletező törekvésnek az avantgárd adott otthont, illetve az avantgárd művészek folytatták ezeket a kísérleteket. Én is fogok majd mutatni egyet, múlt évben is egyet mutattam, most egy másikat fogok, egy másik rövid filmet fogok mutatni. Az avantgárd művészek imádták ezeket a filmes trükköket, azért, mert tanulták azt, hogy hogyan lehet látni a kamerán keresztül, vagy az egyik értelmezése ennek. Na, az előadásommal három dologról szeretnék beszélni, vagy három részre tagoltam. A harmadik lesz, ahol a válasz következnék a legrövidebb, tehát arról nem fogok sokat beszélni. Az első két részt lesz talán egy picit hosszabb, arányaiban nagyobb súlyú. Először néhány ellentétről szeretnék beszélni, hiszen ha összművészetről szólunk, akkor ezeknek az ellentéteknek az összebékítéséről beszélnénk, ezeknek valamiféle harmóniába vagy egységbehozásáról. Utána arról beszélnék, hogy milyen formációi lehetségesek, vagy néhány milyen formációja fordult elő egy egységes érzékelésmód, befogadásmód kialakításának, milyen kísérletek történtek erre, természetesen nem a teljesség igényével fogom ezt áttekinteni, néhány példán keresztül fogom ezt vizsgálni, majd visszatérek a különbségeknek a kérdésére, a feloldatlanul maradó különbségeknek a kérdésére. Hát akkor kezdjük az ellentétekkel, ahogy jeleztem. Ezt mintegy csak mottóként hoztam, August Schramm-nak ezt a versét, talán elég ismert, én középiskolában találkoztam vele, és egyik, ilyen mondom, egyik határozó első találkozásom az avantgárddal. A kő és a fény is a címben részben innen jön. A versről nem akarok hosszan beszélni, majd egy másik Schramm versről a végén az előadásnak fogok egy picit részletesebben szólni. Tehát ez csak mottóként, fennrikító kő csapódik, éjporlaszt üveget, az idők állnak, én kövülök. Távol üvegesedsz, te. Hát a kő az kő, az üveg kapcsán a fény megjelenik, bár az éj az éppen porlasztja az üveget, ami a fényben viszont áttetsző. Minden esetre viszont én és te között valamiféle közvetítést, egységet ez nem hoz létre. Az én és a te az megmarad egymással szembeállított pólusoknak, egymástól távol lévő és elválasztott pólusoknak. Vagy ha másfelől nézzük a kőnek és a fénynek a kérdését, akkor megint közhelyes képként, közhelyes kérdésfelvetésként lehet lökörbüzüljenek a Kronsami kápolnáját említenünk, amely a maga külső megformálásában egy plasztikus, tömegszerű építészeti irányt követ Körbüzének a korábbi törekvéseinek megfelelően. Bentről viszont sajátos fényhatásokat produkál, a fénynek a sajátos bevezetését és a térnek a fényben árnyékkal való sajátos átjárását mutatja meg. Ellentétre hívja föl a figyelmet megint csak tömegszerűségnek és nyitottságnak, átjárhatóságnak az ellentétére. Ez olyan, amivel az építészet persze természetszerűen találkozott, és a Bauhaus is szembesült ezzel az ellentéttel. Hát Gropiustól egy rövid idézet, hogy a modern építőanyagok, acélbeton üveg fokozottabb keménysége és tömörsége, és az új lebegő szerkezetek növekvő merészsége következtében megváltozik a súlyosság érzése, ami a régi építészeti formát döntően meghatározza. Az új építészeti szellem a tehetetlenség legyőzése és az ellentétek kiegyenlítése. Itt már megjelenik az ellentétek kiegyenlítésének a lehetősége is, és megjelenik az a mozzanat is, hogy ha ezek az ellentétek valamilyen módon kiegyenlítődnek, akkor az érzékelésünk is megváltozik. Más lesz az, amit súlyról gondolunk, más lesz az, amit nehézségről gondolunk. Ha önök közül valaki volt esetleg New Yorkba, akkor vagy az Egyesült Államokba, és látott felhőkarcolókat, akkor más aspektusból is megtapasztalhatta ezt. Részint mondjuk tényleg impozáns látvány, amikor az ember még nagyon messze van egy várostól, és a város már látszik. Az is egy sajátos benyomást tud tenni, de hogy az érzékelésünk mennyiben függ attól, hogy ez a súlyosság, merészség, felfelé törekvés megvalósul-e, vagy hogy ismerjük-e, vagy se, arra saját konkrét példát is tudok mondani. Amikor a Metropolitan Museumból el akartam menni az Empire State Buildinghez New Yorkban, akkor hát kijöttem a múzeumból, néztem, hogy hát ott az épület, hát az közel van. elindultam gyalog. Miután egy órát gyalogoltam, megállapítottam, hogy még mindig pontosan ugyanakkorának néz ki az Empire State Building, mint amennyivel egy órával ezelőtt a múzeumtól nézett ki, mert hogy az elég nagy épület ahhoz, hogy lassan lehessen, tehát hogy az ember közeledik, olyan, nem olyan mértékben nő, ahogy azt várja valaki, hát nem vagyok New York-i, tehát megtévesztett a látvány, nem voltam hozzászokva az érzékelésnek ehhez a koordinátorrendszeréhez, és nekem is meg kellett tanulnom máshogyan feldolgozni a magasságnak a kérdését. Hiszen azt is tudjuk, az amerikai építészet egy sajátos szemléletváltást hozott az építészet története. Bauhaushoz képest is, bár mondjuk innen indultak részben, a Mies van der Rohe fontos örökséget hoz például a Bauhausból, és ő ugye később épített felhőkarcolókat, ugye a horizontális építkezés helyett a New York-i és Egyesült Államokbeli építkezés az már egy vertikális irányban terjeszkedett, lényegében feje tetejére állította azt a koordinátarendszert, amelyben az építészet elképzelhető. És aztán akár Mies van der Rohe, de mondjuk különösen Ben Johnson például megnyitja az épületeket, átjárhatóvá teszi a fény számára. Az épület már nem kő, amelynek tömege van, hanem valami, amely a természettel egyfajta nyitott rendszerbe illeszkedik. Minden esetre az ellentét nem maradt teljesen feloldott, és nem maradt teljesen nyitott. Vagy egy másik ellentét, hát most Henry Moore-tól hozva egy szobrot, az egy kicsit hasonló probléma. Van egy a szobrászattal, a plasticitással szemben egy elvárásunk, hogy egy szobor az úgy nézzen ki valahogy, annak van egy tömege és megformáltsága, és amit mondjuk például Moore-nál kapunk, az az, hogy ebbe a szoborba lukak vannak. Ebbe a szoborba üres terek nyomulnak be. Tehát tömörségnek és ürességnek az ellentétével találkozunk. Ráadásul konkrétan ennél az esetnél a fekvő nő alakja több darabra van széttagolva. Tehát a szobor, amely egy egységes formát, egy egységes testet formáz, több darabból áll össze. Beléhatol, széttagolja a tér, vagy ennek a térnek az adott esetben az üressége. Ezt kétféleképpen is értelmezhetjük természetesen. Mondhatjuk azt is, hogy itt valamiféle széttagolás történik, ellentét történik a tömör anyag és a köztelévő üresség között, ezeknek az elkülönítése, szembeállítása történik, de mondhatjuk azt is, hogy egyszer mind össze is kapcsol ez az elválasztó üresség, hogy ez az űr, ez a hiány, ez feltétele annak, hogy valami összekapcsolódjon, hogy valamiből egység jöhessen létre. Ebben az esetben tehát a kérdésfelvetésünk megfordul, megint az ellentétek helyébe az egységnek a lehetősége, vagy a törekvése, egységességnek a törekvése lép. Egyébként az, ahogyan az üresség elfoglalja szobornak a helyét, az megfigyelhető másoknál is. Picasso-nak is vannak olyan szobrai, viszonylag korai szobrok, amelyek vékony drótszálakból vannak kiformálva, tehát nincs egy egységes tömege a szobornak, hanem majdhogy nem húzalokból áll össze, vagy majd később teljesen más közelítés jellemzi. Persze Giacomettinek a szobrai is a maguk módján bár vertikálisan megnyúlnak, de szinte felszámolódnak ebben a térben, vagy lecsupaszodnak ebben a térben. Tehát a szobrászat számára is tömörségnek és átjárhatóságnak, térnek, ürességnek problémája fölvetődik. Kicsit hasonló Larry Kagannek az alkotásai, aki pedig az árnyékokkal játszik. Ugye bármennyire is furcsa, ezek a sajátos drót alkotmányok, ezek szabályos árnyékot vetnek. Mi fölveti persze árnyéknak és az árnyékot vető testnek a kapcsolatát. Megint, mint lehetséges ellentétet, vagy akár még ebből ugye a fénynek, a fényforrásnak a pozíciója is belép. Ez az európai művészet történetben óhatatlanul Platónig vezeti vissza a kérdést, hiszen Platón tekintette a mi világunkat árnyékvilágnak, amelyet az ideák vetnek. Mi világunk pusztán ezen ideáknak a árnyéka, és a művészet pedig még rosszabb, az ideáktól távol lévő árnyéknak az utánzása. Ugyanakkor a Kagan-féle alkotásokban nek van egy másik oldala is, és lehet egy antiplatonista olvasatát is adni ezeknek a szövegeknek. Ha megnézzük ugyanis, az idea az hát összekapcsolt, összehegesztett, de töredékes, felismerhetetlen, formátlan drót daraboknak a halmazából áll össze. Az idea az nem fölismerhető, nem kibetűzhető, nem kiolvasható, hanem töredékes és fragmentált, töredezett és kaotikus jellegű. Ezzel szemben az, ami ennek az árnyéka, az kiolvasható és értelmezhető. Aminek jelentést tulajdonítható, az már maga is valamiféle reprezentáció. Tehát a reprezentáció esetében, a művészi ábrázolás esetében ebből a közelítésből nem az a fontos, ami reprezentálódik, vagy legalább olyan fontos az emellett, hogy a látás formát kölcsönöz annak, amit látunk. De ez kizárólag a reprezentációnak az útján történhet meg. Ráadásul én a repülős képet, a címe az is, hogy plane, tehát hogy repülőgép, azért szerettem ezt a fotót pontosabban szólva, és ez nem kép, hanem alkotás. Ugye van még egy illúzió, ami belép ebben a pillanatban, vagy ezen a képen, bár ez nem tartozik az eredeti környezethez hozzá, tehát ez nem egy environmentként került megalkotásra, de ha a képet nézzük, amiket először láttam, akkor a kiállítóterem padlója úgy nézhetett ki, vagy úgy tűnhetett, mint valami föld, ugye barna. Tehát mintha egy földfelület fölött viszonylag ahhoz közel repülne a repülőgép. És ha így nézzük, akkor ez a drót és huzal gombolyag, amit ott látunk, az pedig valamiféle felhőszerű alkotmánynak néz ki. Tehát értelmezhető úgy is, mint egy füstfelhőn keresztül repülő repülőgép, amely vagy leszáll, vagy éppen fölszáll, ez már nézőpont kérdése, ezen földfelületre, vagy a földfelületről a kiállító tér padlója képez, ami megint egy szimbolikus átértelmezése, átfordítása ezeknek a lehetséges értelmezési irányoknak, és ami egy újfajta egységbe hozza azt, ami az előbb szembeállításra került. Tehát immár a drótoknak a kaotikussága az nem, nem szembeállítható az árnyéknak az egységével, hanem egyaránt ezek a mozzanatok, kiállító tér, árnyék, fény és drótgombolyag az ugyanannak a reprezentációs rendszernek az eltérő szimbolikus funkcióval bíró tagjait képezi ki. Tehát megint árnyék felől az egység kérdéséhez közeledtünk. És akkor, de még mindig ott van az ellentét persze ebben. Nézzünk meg néhány lehetőséget, ami valamilyen fajta egységet kíván létrehozni, egységet kíván megteremteni. Hát ez egy középkori oltárkép. Véletlen tulajdonképpen, hogy ezt választottam, azért választottam ezt, mert viszonylag jól látszik az, amit mondani fogok. Az a lehetőség valamiféle egységre, hogy van egy központi alakunk, és ezen központi alak körül megjelenik ugyanez az alak számos kontextusban. Van egy központi alak, és bemutatjuk ennek a központi alaknak az élethelyzeteit, a kapcsolódását az élethez különféle összefüggésekbe. Ugye egy klasszikus gondolkodás alapján ez nem lenne lehetséges, már itt ugye a méretviszonyok is jelzik azt, hogy itt nem úgy kell elképzelnünk, hogy ezek egy azon időben fennálló valós szituációk, hanem jelzi azt, hogy arról van szó, hogy egy azon figurának a különféle lehetséges kapcsolódásait, aspektusait mutatjuk be. Vagyis van egy középpont, ami szimultán egyidejű módon maga köré rendez más képeket, más lehetőségeket. Vagy úgy is lehet értelmezni, hogy ezek a köré rendezett képek kibontják a központi alakban benne rejlő lehetőségeket. Távolról még ugye akár ha anakronisztikus akarnék lenni, akár a kubizmussal is párhuzamba lehetne ezt a technikát állítani, hiszen ugyanaz a tárgy különböző nézőpontokból jelenik meg. Persze a probléma az, hogy néhány reprezentációs és mediális váltás a kettő közé esett, tehát ez egy anakronisztikus analógia lenne, tehát egy viszonylag távoli párhuzamként lehet csak ezt kezelni. Minden esetre itt is van az bizonyos, hogy valamiféle törekvés különböző idősíkoknak az egységesítésére, hasonlóan a középkori teológiában a tipológiai szimbolizmus is ezt mutatja be, tehát különböző jeleneteknek, különböző eseményeknek az egymásban való tükröződését mutatja be. Elsősorban persze az Ó és Oly szövetségnek a szoros egymáshoz tartozását és egymás fényében való értelmezését, ezzel mutatva rá arra, hogy a kettő az egységbe tartozik, vagy hogy az adott esetben az adott szent életének az eseményei egységbe, szoros egységbe tartoznak, és ezen egységbe adnak ki egy szentről alkotott képet. Vagy időben nem is annyira nagyot ugorva, az egységesítésnek egy másik módja, elsősorban Marshall McLuhanre hivatkozva, nem más, mint a nyomtatásnak a világa. McLuhan határozottan azt állítja, hogy az, hogy számunkra egy egységes tér adott, és mi ebben az egységes térben élünk, mondhatjuk úgyis, egy euklideszi normákkal leírt térben élünk, sík világban, párhuzamosok között, az megfelelően szerint a nyomtatásnak köszönhető. A nyomtatásnak a szabványosító és linearizáló eljárása volt az, amely szerinte feltételét képezte annak, hogy a térnek egy ilyen egységes és összefüggő, ugyanazon normák által szabályozott rendszere létrejöhessen. Tehát, hogy a térnek a különféle elemei között, a földrajzilag távol eső különféle terek között ne különböző szabályok érvényesüljenek, ne más szabályok legyenek érvényesek azokra, hanem egységesen kezelhessük, vagyis hogy helytől és időtől függetlenek legyenek a térnek az általános, normális módozatai. Ráadásul McLuhan azt is mondja, hogy ez együtt jár azzal, hogy a nyomtatás az emberi érzékek egységét is megbontja. Megbontja ezt az egységet azért viszont, hogy egy területen határozott egységességet hozzon létre, ez pedig a látásnak a szabványosítása. Megjegyezhetjük persze azt is, hogy úgy tűnik föl itt is, hogy aznak a feltétele, hogy egységről beszéljünk, valahol egy másút meghúzott különbségtétel lehet. De akárhogy is, Gutenbergnél tehát a tapintás szinesztetikus jellegét, többféle érzéket összevonó, egyszerre hasznosító jellegét a nyomtatás során, nyomtatás koncepciójában felváltja egy olyan terület, egy olyan szemléletmód, amely a látást elszigeteli a többi érzékszervünktől, és így biztosítja a látásnak az egységét. Összefüggésbe hozza egyébként még mindezt a perspektívának a megjelenésével is, McLuhan tehát szerinte az, ez a két tendencia szorosan összetartozik. És azt mondja a nyomtatáshoz, hogy a nyomtatás az lényegében egy szabványosított grammatikát ad a világ értelmezéséhez. Nekem tetszett az a példája, bár biztos nem teljesen állja meg történetileg a helyét, de azt mondja, hogy a nyomtatás teszi lehetővé azt, hogy a kőműves helyére az építész lépjen. A kőműves ugyanis az, hát ismeri a szerszámot, a köveket, az építőanyagokat, azt, hogy azokat hogyan kell egymásra tenni, de csak ennyit ismer mesterségként. Helyette ott van viszont, vagy föllép az építésznek a figurája, aki mindezt nem ismeri, viszont ismeri az építészetről írt különböző értekezéseket, vagyis azt a Palladiótól, Vitruviustól jövő grammatikát, ami az építészeti kifejezés tárnak, eszköztárnak a teljességét kínálja számára, és ebből válogatva, ezeket kombinálva lényegében az építész maga olvas, és ezen olvasás nyomán épített, tervez valamit meg. Tehát egy grammatikai tudása van, és nem a konkrét anyagokról való tudása van. Nyilván ez egy inkább metaforának kezelhető meg részéről, mint konkrét történeti megállapításnak. Illetve hát a nyomtatáshoz köti az egységes nézőpontnak a megjelenését. Az egységes nézőpontét, amely összefügg másik oldalról az ismétlésnek a lehetőségével és a kísérletezésnek a lehetőségével, bármely természettudományos kísérlet elvégzésének csak akkor van értelme, ha az adott kísérlet ismételhető, ahhoz viszont, hogy ismételhető legyen, szükség van egy rögzített nézőpontra, egy egységes és rögzített nézőpontra. Ezt a nyomtatásban megjelenő ismétlésnek a lehetősége adja meg McLuhan szerint, és ezért számára nem véletlen az, hogy a gutenbergi könnyomtatás felfedezését nem sokkal követi az európai természettudományos ismeretek körének a jelentős bővülése. Ez tehát az egyik lehetséges kísérlet arra, hogy az értelmezési teret egységessé formáljuk. Ezzel nem teljesen azonos Jonathan Crary-nek az álláspontja, aki a látás egységét a kamera obszkurának az elterjedéséhez köti, hát nem a felfedezéshez, hanem a 17.-18. századi elterjedéséhez köti. Azt mondja ugyanis, hogy a kamera obszkura az, ami elválasztja a külvilágot a reprezentációtól, és biztosítja a reprezentációnak egy olyan terét, amely megint csak ismétlődő, objektív és mindenki számára azonos módon áll rendelkezésre. Azt mondja, a kamera obszkura megfigyelője az benne van a kamera obszkurában, vagy az egyik ábra mutathatja a kettő közül, és amit figyel, amire a figyelme fordítódik, az a reprezentációnak a világa, ami már az objektív ideáknak a rendje lehet, egy sajátos idealitása és objektivitása képződik meg, tehát a valóságnak azon leképezési eljárás során, amelyet a Kamerovszkura létrehoz. Ez egyúttal testnek és léleknek az ellentétét, szétválasztását feltételezi viszont Krehry szerint. Már a 17.-18. században megint, mint McLuhannél, van egy feltétele annak, hogy a látás, vagy itt még tágabban a látás és az érzékelés, az a gondolkodásnak a metaforája Krehrynél, tehát, hogy ez egységes lehessen, annak a feltétele testnek és léleknek a kettéválasztása. Ez a kettéválasztása az, ami a lélek egységét biztosítja, mondjuk például egy kartéziánus gondolkodásban. Krehry ilyen metaforaként értelmezi a kamera obszkurát. Tőle egy idézet ezt alátámasztandó. Kamera obszkura jelentős funkciója volt a látás aktusának és a megfigyelő fizikai testének szétválasztása, a látás testetlenítéseit. Innen jön a küklop szemnek a híres metaforája, az a testtől megfosztott szem, amely mint valamiféle ideális szemlélő lép be az adott művészi térbe, illetve az a művészet, ami ennek az ideális testetlen szemnek a belépését követeli meg. Ráadásul ugye küklop, tehát egy szemnek, egy centrális perspektívára alapuló egységes látásnak a belépését. A megfigyelő elkülönül az eszközpuszta működésétől, és úgy van jelen, mint az objektív világ mechanikus és transzcendentális reprezentációjának testetlen tanúja. A kamera obszkura konceptuális szerkezete párhuzamosan egységbe hozza a korlátozott vagy monadikus nézőpontot a szükségszerű igazsággal. A monadikus nézőpont kapcsán Leibnizre utal, ahogy az egyes néző, az egyes szemlélő, mint sajátos monász, az a kozmikus egésznek valamiféle reprezentációja, vagy tükröződése is lehet. És Krehry úgy véli, hogy ez a metafora volt meghatározó a 17.-18. században. Azt állítja, hogy tulajdonképpen az egész 17.-18. századi mentalitástörténetet ezzel lehet leírni, és az ő példája Fermannek két képe, ami ugyan nem kamera obszkurát ábrázol, de azt mondja, hogy ezt a modellt valósítja meg, ezt a modellt követi az asztronómusról, illetve a geográfusról festett képe Fermannek. Tehát mind a két esetben Fermannek egy más képein is. Ugye egy ablak van, ablak látható, amelyből a fény beáramlik, viszont amit ez a fény megvilágít, az a fontos, ezek a figurák nem kitekintenek az ablakon. Az asztronómus nem a csillagokat vizsgálja egy távcsővel, a geográfus nem a földet vagy a tájat járja és figyeli meg kint, hanem a figyelmük egy belső reprezentáció, az igaz, objektív leképeződés felé fordul, egy csillagtérkép felé, mert ez nem földgömb, hanem csillagtérkép, illetve valamilyen térkép felé. És amivel dolgoznak, amely kapcsán valamilyen műveletet, szellemi műveletet végeznek, az immár ez a testetlen reprezentációja a külvilágnak, amelyhez pusztán a ablakon keresztül beáradó fény szükséges, de magának a külvilágnak a tapasztalata vagy a látása az nem. Itt tehát a látásnak egy sajátos, egységes paradigmája jelenik meg, megint csak egy sajátos egységesítése, még akkor is, ha ez tehát alapszik egy különválasztáson, testnek és léleknek a különválasztása. És valamiféle egység az, amire az utolsó példám, az Duchampnak egy filmje, rövid filmje lenne, ugye álnéven jegyezte, tehát Rossz Szelavi, ugye nem ez az egyetlen műve, amelyet Duchamp nem a saját neve alatt jegyzett, hanem számos ilyen mű van, hát ez az egyik híres álneve, amely egyébként női név, és amely rövid film, illetve kísérlet szorosan kapcsolódik a látásnak a problémájához is. Duchamp kifejezetten a percepciónak a kérdésére összpontosította, a film az 1926-os egyébként, az eszköz azt hiszem, amit látható, az 23-as. Ezen film során különböző korongokat forgatott, ezek ilyen gramofon lejátszók, vagy azonos szerkezetek. Tehát ez a gramofon lejátszó, vagy ennek révén bizonyos átételekkel forgatta meg ezeket a korongokat, és ezek a korongok, amikor így forogtak, ezt majd a filmen mindjárt látjuk, bizonyos tehát mélység tapasztalatot is nyertek, vagy mélység dimenziót is nyernek, mint egyfajta sajátos illúzió, tehát a kétdimenziós kép, mintha háromdimenzióban működne, megint csak síknak és térnek egyébként valamiféle egységesítéséről lehet beszélni. Ráadásul ezeket a korongokat Duchamp összekötötte, illetve váltakoztatva jelenik meg a filmen, más korongokkal, amiken viszont nem spirális alakok vannak föltüntetve, hanem spirális formában szöveg van fölírva, francia nyelvű szövegek egyébként, hat ilyen, ha jól emlékszem, hat ilyen korokban talán a filmben, amely megint csak Duchampra jellemzően, és megint csak a Rosselavi névre jellemzően egyébként számos szójátékot tartalmaz, és fordíthatatlannak is mondják, és részben erotikus utalásokat is tartalmaz, amivel még egyébként maga a film is akár összefüggésben lenne hozható. Nem hosszú, de talán az egészet felesleges megnéznünk. Ja, és mindeközben persze, tehát még ugye síknak és mélységdimenziónak, vizuálisnak és nyelvinek, a lehetséges egységesítése mellett ugye mozgónak és statikusnak is valamiféle egységét valósítja meg. Tehát ez mint egy másik lehetséges kísérlet különféle mozzanatoknak az egységesítésére, kihasználva bizonyos technikai lehetőség, vagy erőteljesebben kihasználva más jellegű reprezentációs és technikai lehetőségeket, bár ugyanúgy valamilyen technikai médium kerül kihasználásra, hogyha követjük McLuhannél a sajtóról, mint technikáról volt szó, Crary a kamera obszkuráról beszélt, mint egy más reprezentációs mechanizmusról, és hát valami hasonlót használ, Duchamp is ugye a gramofon lejátszót és a erre helyezett tárcsákat. Rotorelifeknek is nevezte ő ezeket egyébként. Ez tehát az egységnek a kérdése volt, és akkor visszatérek a különbségnek a problémájára. Ez a másik Strand vers, amit idéztem, itt van németül is, de magyarul ugye őrjárat. Kövek ellenségese, árulást vigyorog ablak, gajak folytogatnak, hegyek, bokrok susogva leveleznek, süvítés, halál. Ja, azt lehet mondani, hogy bizonyos szempontból ez a Strand vers, mi az őrjárat kapcsán ugye a háború, világháború tapasztalatához is összefüggésbe hozható akár, ez a Strand vers mintaszerűen valósítja meg azt, amit az expresszionizmustól várunk. Vagy várni szokás, így kicsit közhelyesen akár. Ugye az expresszionizmusnál, vagy legalábbis a korai expresszionizmusnál különösen, arról szoktak beszélni művészettörténészek, hogy ott két dolog egybe kapcsolódik. Egybe kapcsolódik a világnak a tapasztalata, és valamilyen módon a világ tapasztalatát megélő alanynak az élménye. Tehát ez a két pólus, ha tetszik, objektumnak és szubjektumnak a pólusa valamiféle szintézisbe kerül, valahogyan egymásra hatnak, és nem az lényeges, amilyen a világ a maga valóságában, úgy persze amúgy sem férhető hozzá, hanem az, amilyen módon ez élményként megtapasztalhatóvá válik. Bizonyos szempontból ez a vers talán ennek az egyik mintapéldája lehet. Miért? Ugye két tendenciát is nyomon lehet követni ebben a szövegben. Az egyik az antropomorfizációnak a tendenciája, a másik pedig a dezantropomorfizációnak a tendenciája. Az egyik az, ahogy az élettelen élővé válik, tehát antropomorfizálódik, emberszerűvé válik. Hiszen a kövek, megint visszatértünk egyébként a kőmotívumhoz, a kövek azok ellenségesek, tehát valamilyen emberre jellemző, vagy legalábbis élőlényre, állatra jellemző attitűdöt, hozzáállást mutatnak, ellenségekké válnak. Ugye az ablak, mint amelyhez a vigyorgás kapcsolódik, amely az igazán emberi dolog, de egyébként az árulás is nagyjából az. Tehát megint egy tárgy, amely antropomorfizálódik. A gajak folytogatnak, hát itt is bizonyos mértékig ez az elmozdulás talán jelen van, bár akár ezt még referenciálisan is lehetne érteni. Majd a hegyek, bokrok susogva leveleznek, ez megint, bár sajátos szójáték van a levelezésben, sajátos kettősség is, de megint ez a fajta kommunikációra is való utalás, vagy az egymással való kapcsolattartásnak ez a jellegzetessége valamilyen módon antropomorfizáltnak mondható. Tehát az, amit látunk ebben a versben, vagy amit ezen versen keresztül látunk, az alapvetően egy antropomorf közegnek tűnik föl. Másik oldalról van pedig ezt ellensúlyozva egy dezantropomorfizáló tendencia is. Hát ennek a legkézenfekvőbb mozzanata az az utolsó szó, tehát a halál, amely éppen ugye az embertől a maga ember voltát, élő voltá veszi el, vagy ettől fosztja meg az ember. De van még egy mozzanat, az, hogy az én nem szerepel ebbe a szövegbe. Tehát olyan mértékig dezantropomorf, hogy az én az fel sem tűnik magában a versben. Na most valóban így van-e? Nem teljesen. Tehát azért mondom azt, hogy akár mintaszerű példája is lehet az expresszionizmusnak, ugyanis nyilván az szöveg egészét tulajdoníthatjuk az adott jelenet keretben mozgó én érzékelésének, egy felfokozott percepciónak, akkor, hogyha figyelembe vesszük a címet, ami egy őrjáratra utal. És az őrjárat során az, aki ezt végzi, az mindenhol fenyegetést lát. Nem azért, mert a világ maga fenyeget, hanem azért, mert az őrjáratban fél a támadástól. Azért van őrjáratban, ezen fenyegetés ellen van őrjáratban, tehát egy háborús kontextusban, háborús összefüggésben jelenik meg. Ezért a kőben is ellenséget gyanít, és támadástól fél. Ezért az ablakból az árulás, és ha tetszik, kvázi most idézőjelbe téve az orvlövész, jöhet elő, ezért a gajak is, mint olyanok jelennek meg, akik az életére törnek, illetve a hegyeknek, a bokroknak, vagy a fáknak, vagy a leveleknek a mozgása is, mint ami félelmet keltő hanghatásként, potenciális veszélyként, fenyegetésként jelenik meg. Ugye, ilyen szempontból ugye ez az éles süvítés a végén, ez már akár inkább ténylegesen egy bombának a becsapódására is hajazhat. De akárhogy is, miközben az én nincs jelen, ezen közben másik oldalról ezen én nagyon is áthatja azt a percepciós mezőt, ami ebben a szövegben kibontakozik. Vagyis az én a sajátos helyzetében, a sajátos felfokozott pillanatnyi szituációban érzékeli úgy ezt a világot, ahogyan érzékeli. Ha így veszük, akkor ez jelképes megvalósítása annak, amit egy expresszionista szövegtől várnánk, vagy amit egy expresszionista alkotástól elvárnánk, énnek és világnak egy sajátos összefüggése. Miközben azonban ez a világ, amelyet ez az én észlel, ez egyúttal felszámolja ennek a percepciós centrumnak a jelenlétét, felszámolja ennek az érzékelő énnek az én jellegét, az integritását, az egységét, hiszen maga szétbontja, illetve megfosztja az énségétől, megfosztja akár az életétől is. Tehát ilyen értelemben miközben megvalósul egy sajátos egység a percepcióban tapasztalt világ és az ezt percipiáló én között, maga ez a percepciós viszony szünteti meg ennek az énnek a jelenlétét és működését. Vagyis ehhezen látszólagos egységet, mint egy felülírja ebbe a percepcióba bekövetkező szakadás ezen a ponton. És hát az utolsó díja, amit mutatok, ez Picasso-nak egy kollázsa. Az, hogy ez Picasso, az annyira nem érdekes, igazából csak mint a kollázsnak egy példáját hozom, bár azért itt is megfigyelhető, ugye ez egy híres kollázsa, tehát híres műve Picasso-nak, ugye a betűknek a jelenléte fontos, és onnantól kezdve az is, hogy a betűk azok egységes szót adnak-e ki, vagy nem adnak ki egységes szót, jelentéssel bírnak-e, vagy nem bírnak jelentéssel. Ha nem bírnak jelentéssel, akkor a dologi világ részét képező tárgyak, vagy pedig jelentéssel bírnak, de akkor szimbólumok. Valóságosabbak-e, mint a képen jelenlévő tárgyak, vagy a tárgyak a valóságosak, és a betűk nem valóságosak. Tehát ugye mindezeket a kérdéseket klasszikusan felveti. De én igazából nem erről akartam beszélni, nem erről akarok beszélni, hanem csak azt amiatt hoztam most ezt elő, mert hogy ez egy kollázs, ez a nádfonatú szék, ez valójában ez a nádfonatú mintázat, ez ragasztva van a képre. Itt maga az újságot kiadó betűk nincsenek ragasztva, hogy ilyen más képeket lehetne hozni, ahol az is ragasztva van. Ez adott esetben most annyira nem lényeges. Tehát lényeg az, hogy ez a kollázs, ez különböző technikákat egyesít, és egy heterogén képteret hoz létre, amely megint nézőpont kérdése, hogy egységesnek tekintünk-e, vagy pedig azt mondjuk, hogy megőrzi a képtérnek a maga heterogenitását. Hogy egységesíti-e az itt lévő dolgokat abban, hogy mindegyik a maga tárgyszerűségében csak mint tárgy van jelen, csak mint egy tárgyi közegnek a része van jelen, ebben az esetben ebből az oldalból egységesek, vagy pedig a különféle technikáknak nem hozza létre egy ilyen Gesamtkunstwerk jellegű egységét. Én azt gyanítom, és amellett érvelnék, hogy a kollázs technikája az nem egy egységes technika, és nem egy egységesítő technika, hanem megőrzi az ebben lévőknek a fragmentaritását, a dekontextualizáltságát, a kiszakítottságát, ezen kiszakított töredékeket állítja egymás mellé. De nem hoz létre ezen töredékekből egységet abban az értelemben, hogy ezek valamiféle szerves, organikus együttest alkotnának ki, tehát nem egy funkcionális egységnek a létrehozása történik meg, hanem legfeljebb ezen töredékek interakciójának a kijátszása, tehát ezen töredékek közötti kölcsönhatások lehetőségének a megnyitása, de ezen lehetőségek megnyitásában nem egy egység elérése. Tehát az ellentétek megnyitnak valamit, de nem valósítanak meg egy monolit egységet. Hasonlóan ahhoz, hogy föl lehet vetni, hogy ha az avantgárd forradalmi jellegű irányzat, és bizonyos avantgárd szerzőkre ez igaz, más szerzőkre nagyon nem igaz, ez egy más kérdés, de bizonyos szerzőkre igaz, akkor ennek a forradalomnak a jellege is mit takar? Vajon alapvetően egy konszenzusra utal-e, vagy pedig ellenkezőleg, és nyilván ehhez áll közelebb az én véleményem, amit egy ilyen jellegű forradalmiság megszéloz, az sokkal inkább egy széthangzása a véleményeknek. A vélemények homogén egységének a megbontása, ennek az egységnek a felnyitása. Tehát nem a különbségeknek a kibékítése, hanem egy olyan formanyelvnek a kialakítása, amely ezen különbségekre épül rá. Tehát amely nem föloldja a különbségeket, hanem amelynek feltételét képezik ezek a különbségek. És ha ezek a különbségek eltűnnének, nyelvnek és nem nyelvnek, a különböző technikáknak a különbsége akár, szimbolikusnak és dologinak a különbsége, látásnak és egyéb érzékszerveknek a különbsége, ha ezek a különbségek eltűnnének, akkor maga ez a fajta avantgárd alkotásmód veszíteni el a saját keretét, a saját kontextusát, a saját értelmezési területét. Hogy ez a 20. század második felében megváltozott, és más jellegű érzékelésmódok kerültek előtérbe, ezt lehetségesnek tartom, de ezt már nem ennek az előadásnak a feladata lesz semmiképpen sem eldönteni. Köszönöm szépen a figyelmüket!
Elhangzott Rádióegyetem, Fény és kő, avagy Összművészete az avantgárd. Bengi László. Az ELTE BTK-n 2012. március 1-én elhangzott előadás felvétele. Rögzítette és vágta Kenyeres Balázs.